Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar jobboldal és Orbán Viktor az amerikai republikánusoknak és Donald Trump elnöknek az egyik legkiemeltebb európai szövetségese, jelentette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szántó Miklós kiemelte, Magyarország képes lehet érdemleges külön megállapodásokat kötni Amerikával. Szántó Miklós szerint már az amerikai elnök januári beiktatását követően lehetett érzékelni az új Trump adminisztráció pozitív hatásait. Mint mondta, az amerikai szövetségi kormányzat felszámolta az eredetileg humanitárius segélyezésre létrehozott, de időközben politikai lobby szervezetté alakult USAID-et, amely a magyarországi baloldalt, ideértve a hozzájuk szorosan kötődő álcivil szervezeteket és fake news sajtót is súlyos 10 millió dollárokkal támogatta. Ez és hogy visszarendelték David Pressman nagykövetet, önmagában mutatja a kétoldalú kapcsolatok új dimenzióját, hangsúlyozta a főigazgató. Szántó Miklós kitért arra is, hogy Brüsszellel szemben a magyar jobboldal készült Donald Trump visszatérésére. Erre utalt elég erősen, hogy Trump több mint 100-szor hivatkozott a magyar miniszterelnökre kampánya során, megválasztása és beiktatása után őt hívta fel először az európai vezetők közül telefonon, időközben pedig miniszteri szintű találkozók voltak Washingtonban az amerikai kül, illetve pénzügyminiszterrel és G.D. Vance alelnökkel is, fogalmazott Szántó Miklós. Az ukrán uniós csatlakozás a közös agrárpolitika végét jelenteni, a Magyar Külügyi Intézet számításai szerint csak a magyar mezőgazdaság számára közel 1000 milliárd forintos veszteséget jelentene évente, hangsúlyozta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs emlékeztetett, a közös agrárpolitika arra épül, hogy erősítse az európai mezőgazdaságot, támogassa a családi gazdaságokat, ugyanakkor Ukrajna csatlakozásával az összes pénz gyakorlatilag Ukrajnába menne. Jelezte, hogy az ukrán termőterület a mostani Európai Uniós termőterületek egyharmadát teszi ki, amelyet a legnagyobb részben külföldi tulajdonban lévő koncernek tulajdonolnak, vagyis láthatóan van egy üzleti érdek is mögötte. Az államtitkár kijelentette, az ukrán csatlakozás nem a magyar gazdák és nem a közép-európai gazdák érdeke, mint ahogy a francia gazdák érdeke sem. Úgy vélte, éppen ezért ezekről az ügyekről beszélni kell, és büszke arra, hogy Magyarország ezt nyíltan megteszi, fogalmazott Hídvégi Balázs. A kormány célul tűzte ki az Egyetem 2030 programban, hogy legyen egy magyar felsőoktatási intézmény a világ 100 legjobbja között, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika megjegyezte, ennek eléréséhez kapcsolódnak az Amerikában tett látogatások, megbeszélések is, melyek célja alapvetően egy erősebb kapcsolat kiépítése volt az ottani egyetemekkel. Kiemelte, a Pannonia ösztöndíj program révén már egyre több magyar egyetemnek van kapcsolódása az amerikai felsőoktatási intézményekkel. Elmondta, munkatársaival azt gondolták, ezeket az egyetemeket végigjárva, a jó gyakorlatokat feltérképezve és a kapcsolatokat erősítve segíteni tudnak a magyar intézményeknek az építkezésben. Hozzátette, több amerikai diákkal is találkoztak, akiktől megtudhatták, miben hasonlít és miben különbözik az ottani a magyar felsőoktatási rendszertől. Miskolc közgyűlése döntött arról, hogy az önkormányzat 450 millió forinttal biztosít majd többet a közétkeztetésre májustól, közölte a Vármegye Székhely polgármesteri hivatala. Azt írják, a jövő hónaptól nem csak a közétkeztetésben, hanem a közösségi közlekedésben is változás lesz, ugyanis több villamos és busz közlekedik majd a városban. A közgyűlésen a helyi környezetvédelmi előírásokon is szigorítottak, a határozat alapján a Bükk városában nem történhet úgy beruházás, hogy az veszélyeztesse a környezetet vagy a miskolciak egészségét. Sport. Kedden 10 órakor indul a bérletértékesítés a magyar labdarúgó válogatott hazai világbajnoki selejtező mérkőzéseire. A Magyar Szövetség a honlapján közölte, hogy a bérletek a három őszi meccs mellett a június 6-án sorra kerülő Svédország elleni barátságos találkozóra is érvényesek lesznek. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, nagy részt derült lesz az ég. Csapadék nem várható. A délies szelet a Nyugat és Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb nappali hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul. Az északi völgyekben lesz a hidegebb, míg a szelesebb dunántúli tájakon az enyhébb idő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Szili András plébános a közelmúltban kapott Wallenberg díjat. Ennek apropóján kerestük fel budapesti szolgálati helyén. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A harmadik kerületből, a Szentendrei útról, a Kövi Szűz Mária templomból. Szili András plébánoshoz jöttünk, aki a Kövi Szűz Mária templom plébániai kormányzója és a Budapest Békásmegyer Ófalui Szent József templom plébánosa. Wallenberg díjat kapott január 17-én. A Wallenberg díjat egyházi személyek is kaphatják, akik hitéleti tevékenységük során a hit erejét felhasználva aktívan közreműködnek a különböző felekezetek, vallási közösségek helyi együttélésében, az egymás iránti előítélet leküzdésében. Hitéleti tevékenységükkel hozzájárulnak a népek vallási közösségek együttéléséhez, példát mutatva a humanizmusból. Szili András ezért kapta a díjat. Tudni kell róla, hogy ő már 2015 óta a spanyol nyelvű közösségnek és a plébánosa. Hogyan kezdődött a pályája? Mikor kötelezte el magát az egyház mellett?
Hát mit jelent az egyház mellett való elköteleződés, vagy milyen értelemben véve tehetjük fel a kérdést? Hát kiskoromban katolikus nevelést kaptam, az már egyfajta elköteleződés, hogy a gyermek hittanra jár, de hát lehet, hogy mégsem elköteleződésből fakadóan, hanem egyszerűen mert kötelezik, az azt jelenti, hogy elküldik hittanra. Én is így voltam ezzel, de azért szívesen mentem, és aztán utána a Ferences gimnáziumba kerültem, Esztergomba, majd reformátusoknál érettségiztem, és ott kezdődött az a fajta már saját, tehát szabad akaratból való és önállóbb elköteleződés, ami aztán a papi pályára lépést is eredményezte, hogy megfordult a fejemben, és ugyanígy a szívemben is megszülethetett ez, hogy mi lenne, hogyha én az Isten igéről beszélnek, és úgyis, mint a megtestesült igéről, Jézus Krisztusról. Ez a református környezet, ez bizony kellett, hogy a katolikus identitásom megerősödjék. Ott is nagyon sokat kaptam, és olyan értemben véve is, hogy tanúságtevő tanáraim, osztálytársaim voltak, és velük is a hitről lehetett szót ejteni bővebben, és sok kérdést is tettek föl nekem, és én próbáltam nekik megfelelni, és a kérdéseikre is megfelelni, és az azt jelenti, hogy a magam hitét ezáltal jobban meg tudtam ismerni. Amiről korábban azt feltételeztem, hogy esetleg természetes, az kiderült, hogy nem annyira, nem csak úgy értem, hogy természetfeletti, hanem hogy hogyan gondoljuk, és ebbe így jobban beleástam magam, és ez volt ilyen 11-12-es korom tájt, de utána érettségit követően azért még dolgoztam egy keveset, édesapám kérésének is eleget téve, aki nem repesett az örömtől azért, hogy én papnak megyek, és aztán végül ismételtem, beadtam a jelentkezésemet a szemináriumba, és akkor 2006-ban kezdtem meg ott a tanulmányomat, és 12-ben szenteltek fel papnak.
Említette, hogy a reformátusokhoz járt, végül mégis katolikus pap lett. Hogyan történt ez a váltás?
Úgyhogy nem volt benne váltás, hanem eredendően is katolikus voltam. A református környezet abban segített, hogy ebben a katolikus énemben, és úgyis, mint a hitemben, tudatosan megerősödjek. Olyan érdekes volt a katolikus gimnáziumban, a Ferences gimiben, mindenki más is katolikus volt rajtam kívül, az osztálytársaim, bárki is, és ott ez nem volt különösebben fontos. Itt azonban ez kérdéseket vetett föl, ez azt jelenti, hogy mások, idézőjelbe téve, tehát interjú voltak engem, bandináltok, miért úgy van meg ti, miért úgy gondoljátok katolikusok, hogy, és akkor ez eredményezte, hogy nekem a hitemet jobban, hogy válaszolni tudjak az ő kérdéseikre, meg kellett ismernem. Volt ebben a szó nemes értelmében véve is provokáló kérdés, volt olyan, hogy értetlenségből fakadt, volt olyan, hogy hát most ez túlzó, de hogy hitvitákat folytattunk, de legalábbis sokat az Isten dolgáról elmélkedtünk, együtt gondolkodtunk, nagyon jó volt.
Amikor ide jött ebbe a templomba, illetve a Békásmegyeróvfalusi, akkor milyen tervekkel jött, hogy mit szeretett volna megvalósítani?
Semmilyen tervel nem jöttem, kap az ember egy kinevezést, hogy lásson el egy plébániai közösséget szentségi szempontból, mert hát ugye lelkipásztor, felszentelt pap, és akkor a tervem az volt nagyjából, hogy felfedezni, hogy mi újság van errefelé Békásmegyere, és hogy mik a lehetőségek. Tapasztaltam, hogy van nagyon sok fiatal családosok, meg kisgyermekesek is, rengetegen élnek azon a vidéken, de ugyanúgy vannak idősebbek is, és akkor, hogy mindenkihez is kell tudni szólni, meg hogy mindenkit is meg kell szólítani, és mindenkihez az Isten igéjét el kell juttatni, úgyis, mint a megtestesült igét Krisztust, mint az Eukarisztiában a betegekhez, és úgyis, mint a tanítás által a hittanórákon keresztül ezeket be lehetett indítani, mert egy különleges és szomorú egyébként helyzetnek volt Békásmegyer temploma, hát így kitéve, tehát direkt kerültem a szót, hogy mondjuk örvendett volna ennek, mert a legkevésbé sem oldalagosan volt ellátva, ugyanis két esztendőn keresztül, mert azt megelőzően, aki hosszasan a szeretett lelkipásztora volt a közösségnek, ő elhunyt fiatalon, és akkor két éven át egy másik templomból, az én jelen másik templomomból látta el az ottani atya Békásmegyer lelkipásztori szolgálatát, és ez azt jelenti, hogy kevesebb volt a szentmise, hittanórákra is mérsékeltebben volt lehetőség, meg egyáltalán a közösségépítése, és hát már réges-régen nem lakott ott pap helyben. És ez nagyon fontos, ez az úgynevezett rezidiálás, hogy helyben lakjon a pap, megszólítható legyen, megtalálható legyen, és hogy elérhető legyen. Annál is inkább, mert ez a plébániához egy annak területén lévő katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium is tartozik, és annak a lelkipásztori ellátását is meg kell oldani, iskola, tagozat, osztálymisékről legyen akár szó, vagy a tanításról egy-egy osztályban, nem sokat vállalva, mert azért nem ez a profilunk elsődlegesen, de az iskolában való jelenlét viszont el nem hanyagolható, tehát fontos, hogy ott a diákok lássanak papot, úgy, mint az óvodások, és oda is járok, balázsáldás, bármi, gyertyaszentelés, reggelizés, csak a gyerekekkel való együttlét, kis állítatos, imádságos alkalmak, suliban meg nyilván magasabb fokon zajlik ez, de őket sem lehet pap nélkül hagyni, úgyhogy fontos ez.
Nagyon sokrétű program van itt a templomokban, kirándulni is mennek, gitáros miséket tartanak, tehát minden korosztályt megszólítanak.
Muszáj minden korosztályt megszólítani, mert hát nem lehet kivétel senki, sem egyébként pozitív, de pláne nem negatív értelemben véve, tehát hogy van, ami látványosabb, meg mondják, hogy igen, a fiatalokhoz elérni, meg a fiatalokat megszólítani, meg a fiatalok mennyire fontosak, hát annyiban fontosak, hogy sok évtized áll előttük, adja Isten, és akkor ők majd felelősséget tudnak vállalni azokért, akik a majdan rájuk bízottak lesznek, de hát ugyanúgy az idősek is nagyon-nagyon fontosak, a velük való foglalatoskodás, velük való találkozás, felnőtt hittant, vagy bibliakört, ha úgy tetszik, máshogy úgy nevezik, de én direkt felnőtt hittannak hívom, azt ráadásul felnőtt ifinek szoktam nevezni, ugyanaz a stílus, ugyanaz az előadás, sokszor a téma is, hát persze egy picit másként, más nyelvezettel, de nekik szól, úgyhogy jó, hogyha mindenki is a közösség részének tudja magát tekinteni, mert ezt így is érzi szívből, lélekből fakadóan.
A spanyol nyelvet azt még középiskolával hozta magával, akkor kezdte tanulni?
Nem, egyáltalán nem, középsulis koromban, ugye, hogy általánosban a német volt az első nyelvem, akkor ott meg az angol lett a második, hogy piacképes legyen az ember, illetve olaszul tudtam, még tanultam meg, és arra épült rá a spanyol később, hogy Peruban járhattam, és akkor ott, ahogy hosszabb időt tölthettem, úgy magamra szedtem, egy passzív nyelvtudást főleg, nem hittem volna, akkor még, hogy ennek haszna lesz, és aztán, amikor később a bazilikában amolyan gyakornoki szolgálatomat, mint a diakónusi évemet töltöttem, akkor egyszer találkoztam, miközben az irodai feladatokat elláttam, mert ilyenre kétszer volt összesen talán példa, egy spanyol-magyar vegyes jegyessel, a férfi fél volt a spanyol része a jegyespárnak, és akkor ők szerettek volna házasságot kötni, és így bejelentkeztek, és akkor vagánykodtam nekik, hogy én is tudok spanyolul valamelyest, és akkor kérték, hogy hát látták, hogy ott papi civilben üldögélek, és ők nem tudták, hogy én most pap, mint áldozópap, vagy diakónus, mint szerpap vagyok, de hogy én eskessem őket. Az diakónusként is lehet egyébként, az esküvőre ráadásul már akkor került sor, amikor felszentelt áldozópap voltam, és a kérésüknek eleget téve, mert többször is megfogalmazták ezt, hát szóval barátsággal könyörögtek, hogy de legyen atya, mondom, nem tudok új spanyol, majd kerítünk valakit, aki tud normálisan, de maga is tud, hát mi is spanyol dumálunk, nem, legyen valaki, aki professzionálisabb, és végül belementem, és akkor komolyan venni, megpróbálva ezt a kérést, elkezdtem újra, de már úgy, mint tanárra spanyolul tanulni, igen, és akkor aztán haladtam előre.
És itt hogy talált spanyol anyanyelvű hívekre?
Sehogy nem találtam spanyol anyanyelvű hívekre. Nagyon sokan nem is tudják, hogy léteznek már, hogy itt lennének a városban. Ez utólag, vagy visszagondolva erre, már most innen a jelen helyzetemből egészen furcsa, pedig én is ugyanígy voltam ezzel, hogy fogalmam nem volt, hogy itt latin-amerikaiak, meg spanyolok általában véve spanyol ajkú hívek, emberek élhetnek, hanem ők találtak meg. Tehát ez a különleges, hogy elmentem egyszer a perui tiszteletbeli konzulátus rendezvényére, meghívást kaptam erre, én teljesen civilben, tehát nem papként elmentem egy szürke öltönyben, egyébként szürke nyakkendőben, még erre is emlékszem, mert mondom, ez egy civil rendezvény, akkor erre így megyek, nem olyan paposan kiöltözve, és ebben a hétköznapi viseletemben volt, aki felismert, a Barbara nővér, aki a Verbumnei közösség egyik nővére, perui származású, és én őt meg még a bazilikából, a bazilikai diakonátusom idejéről ismertem, és akkor megszólított, hogy András, hogyha te itt hogy, és akkor ott már spanyolul beszéltünk, mert a Barbara nővér meg tud magyarul, meg főleg akkoriban, amikor én a bazilikában voltam, ő magyarul akart velem beszélni, tehát előtte például nem akartam a spanyol nyelvtudásommal előhozagodni, vagy így vagánykodni a korábbi kifejezéshez visszatérve, és itt viszont egy spanyol zajlott a kommunikáció, és hogy te tudsz spanyol, mondom, persze, hát már nem úgy persze, hanem hogy úgy igen, tanultam, meg találkoztam vele, és de jó, és hogy nem tudnál-e nekünk segíteni a spanyol nyelvű közösségnek misézni Róna Gábor atyának, aki egy jezsuita szerzetes, több évszázados latin-amerikai misszionárisi múltra tekintett vissza, aztán hazatért, és akkor ő látta el ennek a közösségnek a lelkipásztori szolgálatát nagy gonddal, és akkor elkezdtem neki segíteni, és aztán utána, amikor ő elhunyt, akkor a bíboros úr kinevezett ennek a közösségnek az élére, hogy legyek a Budapesten élő spanyol anyanyelvű hívek lelkipásztora.
És hol találkozik velük, és mivel fordulnak önhöz?
Mindennel is, amivel egy plébánián a felelős lelkipásztort meg lehet keresni a házszenteléstől kezdve, ugyanígy az esküvőkön keresztül, abból is van többféle, hogy két spanyol ajkú, vagy egy spanyol ajkú és egy magyar ember szeretne házasodni, hogy itt tervezik az esküvőt, de amúgy Londonban élnek, az egyik az mondjuk spanyol, a férfi, a másik az magyar, a nő, de egy harmadik országban e szerint dolgoznak, de az esküvőt meg itt tervezik magyar honban. Szóval van minden is, hogy itt élnek mind a ketten a spanyol-magyar félistát, aztán ezen túlmenően betegek kenetét el kell vinni az idősebbeknek, sokan vannak, akik más országból érkeztek, főleg venezuelaiak. Az ifjabb generációk tagjai magyarul már könnyebben megtanulnak, vagy kénytelnek, hát ugye az iskolában a gyerekek magukra szedik a magyar nyelvtudást, szinte második anyanyelvükké válik az, de az idősebbek sokszor nehezebben boldogulnak a magyar nyelvvel, és a lényeg a történetnek, hogy ők is rászorulnak a lelkipásztori szolgálatra, és van minden is, már búcsúztatás, temetés is, amikor az itt van magyar földön, magyar földbe, úgyhogy mindennel is fordulnak az emberhez, és hál' Istennek most már intézményesített keretek között zajlik a spanyolajkok lelkipásztori szolgálata, mint egy lelkészség a misszió megalapításával, erre idén nyáron került sor, és van is ebben segítségem, hogy ennek így igazgatójává, bíboros úr által kinevezve lettem, és érkezett egy magyar gyökerekkel rendelkező, de már harmadik generációs spanyolajkú, tehát teljes egészében atya Venezuelából, ő a magyar nyelvet most tanulja, és akkor majd a magyarok pasztorációjába is bevonható lesz, de egyelőre csak idézőjelbe téve, mert ez sem kevés, egyáltalán nem, és ezt megtapasztalja ő főleg, de a spanyol nyelvű hívekkel tud foglalkozni. José Daniel Dallos Maldonado, egyik vezetékneve mutatja is az ő magyar gyökereit, atya, és rá lehet támaszkodni, és akkor ő ebben a helyettesem, és hogy hol, erre is vonatkozott a kérdés, hol vannak a misék, akár hétköznapi misék is vannak, kedden, csütörtökön, meg hát minden vasárnap is együtt ünneplünk, illetve ugyanúgy van itt is Szent Háromnap, meg előtte Virágvasárnap, meg minden ünnepet megtartunk, mint egy plébániai közösségben. Vannak agapék, van nekünk is búcsunk, a guadalupei szűz ünnepe 12-12, könnyű megjegyezni, december 12-e, adventi időre esik, ugye. És hogy hol, továbbra is ez a kérdés. Annak idején a Kalocsai Nővérek Kollégium Terezianum kápolnájában gyűltünk össze Pesten. Fontos, hogy egy centrális hely legyen, ahol zajlanak a liturgikus alkalmak, mert hogy mindenhonnan a város minden részéről kell, hogy meg közelítsék a hívekkel, hogy tudják egyáltalán megközelíteni, és most pedig lenn Belbudán, a Bakcsomópont környékén, vagy hát ugye a déli Moszkva vidékén, és konkrétan mentem meg a Táltos utcai Szentkereszt templom igazgatóságban fogadott be bennünket Matolcsi Kálmány templomigazgató atya.
És hány embert érint ez a lehetőség, hogy tudnak menni a saját anyanyelvükön a vallásukat gyakorolni?
Hát ami a spanyolokat illeti, mert ugye itt aztán a fővárosban mindenfajta féle nyelven is minden nagyobb közösségnek, vietnámiaknak, filipinoknak, mindenkinek is, frankofónoknak, németajkoknak van szentmise, és szentségi szolgáltatás biztosítva, olaszoknak sorolhatnánk még angol nyelvű szentmise, több helyütt is van. De a spanyol miséken úgy a részvevők, azok ilyen 100-120 fő és a nagyobb ünnepekkor ugyanúgy van első áldozásra való felkészítés, csak mondjuk az még van minden évben is, de bérmálkozásra is van felkészítés, jeles oktatás is van, és a nagyobb ünnepekkor, mondom egyébként 100-120-an jönnek el. Sokan ugye, akik spanyolok, akik is itt a fővárosban élnek, elmennek az úgymond területileg illetékes hozzájuk közeleső plébániára, akár ott integrálódnak is. Szóval kettő is ez a küldetés, tehát biztosítanunk kell az édes anyanyelvükön az imádság lehetőségét, meg a szentségi szolgáltatást, anyanyelvükön, spanyol esetben tudjanak imádkozni, szentmisére jönni, együtt énekelni, az Isten dicsőíteni, tehát egyszer. Másszor viszont ugye arról is van szó, hogy hosszú távon ők a magyar társadalomba, sokan közülük legalábbis, akik nem ideig, óráig vannak, nemzetközi cégnél dolgoznak, majd vagy a hazájukba visszatérnek, tehát sokan integrálódnak, vagy integrálódni akarnak, ők pedig a nagyobb ünnepekkor jönnek hozzánk, és amúgy meg a legközelebbi templomba elmennek, és szépen a magyar nyelvet, ahogyan megtanulni igyekeznek, ugye a magyar nyelvű szentmiséken is részt vesznek. Tehát egy ilyen 120-an vannak, általában a nagyobb ünnepekkor meg többen. Ez a templom az nagyon szépen megtelik, és várva van oda mindenki is, aki spanyol nyelvű. És úgy van, hogy valaki, aki itt él már egy ideje, nem is tudja, aztán terjed a híre, valahonnan tudomást szerez róla, Facebookon keresztül rálel, elég a Google-be annyit beírni, hogy Misen Espanyol Budapest, és akkor rögtön rálelhet a honlapunkra, úgyhogy van ennek rengeteg módja. És van olyan, aki meg csak különleges alkalmakkor keres fel bennünket, mondjuk egy gyászmisét, az elhunyt szeretteiért, és így tovább, de oda találnak hozzánk, úgyhogy biztosítanak számunkra rengeteg, nem csak munkát, főleg és a legőszintébben mondom, hogy örömet is.
mi a különbség a magyar meg a spanyol ajkú hívek között?
Ez volt az első igazán nehéz kérdés, hát mi a különbség? Lehetne itt ilyen sztereotíp megközelítést adni, amely ennek megfelelően közhelyes is lenne, de az meg azért van így, mert igaz is. Szóval ezek érzelmdús emberek, és bátran merik kifejezésre juttatni az érzelmeiket. Ők azt tartják a magyarokról, hogy zártak vagy zárkózottak. Én ezt így nem gondolom, rám meg azt mondják, hogy én meg ilyetén mód nem is a magyar archetípusa vagyok, vagy hogy a legtípisebb magyar lennék, hogy én úgy nyitottabb vagyok. Teljesen mindegy is, jól egyezünk egymással. Nagyon szeretnek énekelni, tudnak a hangszeren játszani, arányaiban talán többen, mint mi magyarok. És nagyon-nagyon őszinték, és nagyon nyitottak. A lelkipásztora ugyanakkor paptisztelő népek, úgymond, ez egy picit úgy van, hogy nekünk archaikusabb, nagyon jó velük együtt dolgozni. Az meg, hogy pontatlanok, mondanám, hogy kit érdekel, amúgy meg nem azok. Tehát, hogy van egy ilyen, ők is magukon, tehát öniróniával élve szoktak így viccelődni, de én pontatlanabb vagyok náluk például időben, sajnos, tehát, hogy ezt nem büszkén mondom. Úgyhogy nagyon jó a spanyol ajkú hívekkel együttműködni, együtt énekelni, nagyon készségesek rögtön találni mindenre. Karácsonyfa állítás, azonnal jönnek sokan, és itt persze meg is kell ezt szervezni ebben a verbumdei nővérekre, Barbara nővérék munkájára, nagyon, illetve a José Daniel atyára is lehet számítani.
Önnek természetes volt a díj, úgy értve, hogy nem talál különbséget. Tehát, hogy természetes a vallási közösségek együttélése önnek, és példát mutat ebben másoknak is. Ahogy az előbb beszélte a spanyolokról, akkor egyértelmű, hogy közel állnak önhöz. Eszébe se jut, hogy megkülönböztesse másoktól.
Amennyiben meg lehet különböztetni a spanyol ajkúakat másoktól, az csupán gazdagságot jelent. Tehát, hogy egy idegen nyelvet gyakorolni ilyettén mód ezen a szinten, tehát oly magas fokon, hogy azon az ember prédikáljon, és ebben én nem vagyok extrém jó. Egyszerűen csak igyekszem, meg utána járok mindennek, amennyire időm, lehetőségem engedi ezt. Szóval ez az, ami más. Tehát ez, mint a kihívás, meg az, hogy színes az egyházunk. Ezen keresztül számomra látszik. Egyébként vannak más szokásaik, ez is csak színesíti, gazdagítja a történetet. Ott például mindig úgy gitáros mise, hogyha kiegészül hegedűvel, akkor hegedűvel, akkor ugye harmóniummal, vagy elektromos orgonával, de közben a gitár, de van fuvola, teljesen változó, aki amivel be tud szállni, és olyan hangszerekről is vagyon itt szó, amiknek a nevét nem tudom sajnos, de akár latin-amerikai hangszerek, más dallamok, ez mind-mind színesíti a történetet. Én viszem oda a magam magyar felfogását, a magam jó értelemben vett rugalmasságával, nyitottságával, akkor inkább így mondanám, hogy elfogadjam, amit mondanak, vagy amit lehet gyakorolni. Vannak más-más szokásaik. Például a kis Jézust a születése után oda mennek, úgy, mint a pásztorok, vagy aztán a három király, tehát a napkeleti bölcsek, úgy hódolnak előtte. Vagy van olyan, hogy tapsa mise végén, hogy megszületett a kisdet, tehát ilyen különbségek vannak, csókkal illetik a kis Jézust. És még sok más apró szokásuk van, ezekkel úgy lehet együtt élni, mint hogy nekünk is vannak saját magyar szokásaink, ez különbséget nem jelent.
Most következik a húsvét, miben más az ő húsvétjük, mint a miénk?
Hát, hogy miben más az ő húsvétjük, nyilván ugye a saját környezetükben a Semana Santa, tehát a nagy hét, ugye a Szent Hét, nagy hét, ugye mi is úgy mondjuk, hogy nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, ők meg Jueves Santo, Viernes Santo, tehát ott már a bihília, a vigília az, ami előtérbe kerül, szóval az náluk egy nagy, jó értelemben vett ünnepi drámai is, a szó szoros értelmében műve felhajtást jelent, nagyon mélyen megélik ezt, és törekednek erre itt is, későn kezdik tényleg a liturgikus alkalmakat, nem csak praktikus, tehát lelkipásztori megfontolásból, hogy ott azért a magyar híveknek is van húsvéti szent háromnapja, és akkor ránk, a mi közösségünkre meg utánuk az ő liturgikus alkalmaikat követően kerülhet sor, tehát nem csak erről van szó, hanem hogy az már éjszakában nyúló legyen, hosszúak, szépek, az énekek, a zsoltárok, amikor vannak ezek. De egyébként itt azért mi alapvetően ugyanúgy nagy csütörtökön a lábmosás szertartása benne van a liturgiában, ugyanúgy a kereszthódolat nagy pénteken a része a szertartásnak, és hát a vigília misén ugyanúgy előfordulat, hogy van keresztelő, nem szokott egyébként, akkor úgy keresztelő, nem, de minden ugyanúgy zajlik itt Magyarországon, mint ahogy a magyar szokások szerint történik.
És mit szólt a Wallenberg díjhoz?
Hát ez óriási megtiszteltetés volt, tényleg. Ez nagyon nagy megtiszteltetés volt. Azt gondolom, illetve hát ez felolvasásra is került a laudációban, hogy nem csak a spanyol ajkúakkal való foglalatoskodás volt a döntő, ami egy állandó, és ilyen értelemben véve általános, tehát megszokott is elfoglaltságom, hanem ami még döntő volt, az amikor kitört az ukrán-orosz háború, Ukrajnát megtámadták, akkor kellett döntést hozni hirtelen, hogy az onnan érkező spanyol anyanyelvű menekülteket befogadjuk-e. Ecuadoriak voltak zömében, de jöttek mások is, mexikóiak, mindenki is, egyenlítői guineai is érkezett, elefántcsontpart az máshoz, francia nyelvű vidék, frankofon világ. Amikor ők jöttek, voltak különböző hírek, hogy mennyien érkeznek, hogy 40 család, és akkor az mondjuk 4x4 tag, az 160 embert számlál, és akkor hol fogjuk őket elhelyezni, ez komoly kérdés volt. De idő gondolkodni, amikor Alicia felhívott a magyarországi ecuadoriak szervezetének vezetője, akkor szóval nem volt erre úgy idő, hanem belegondoltam, hogy valahogy meg kell oldani. Aztán először 40-en érkeztek, de végül közel 150-en, 180-an is volt, hogy egyszerre, mert ott állódott a csapat, vitték őket a humanitárius gépekkel folyamatosan haza, és érkeztek újabbak, és mindig el kellett őket szállásolni. Szóval volt, hogy egyszerre aztán végül 150-180 ember is elszállásra került. A plébánián, a közösségi házunkban, a Szent József közösségi házunkban. Úgyhogy a hívek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon készségesen és roppant odaadó lélekkel és extrém önzetlen mód segítettek. És nem csak a hívek, hanem a környékbeliek is. Tehát ez olyan volt, ami megmozgatta mindenkinek a szívét, lelkét. Tehát rengeteg emberrel akkor ott Ófaluban, itt helyben megismerkedhettünk, és rájöhettünk, hogy van bennük. Nem kimondottam meg, lehet, hogy nem járnak minden vasárnap a templomba, de ez a krisztusi szeretet, ez a caritas, ez ott él a szívükben, és dolgoztatja őket, szóval cselekvés szintjén testet ölthetett. Szóval először 40 diák érkezett, főleg orvostanhallgatók Zaporozsiából, aztán utána jöttek folyamatosan mások. Extrém időszak volt, lelkileg is nagyon megterhelő, de nagyon felemelő. Igen, nagyon kettős volt. Akkor kiszerveztük a plébániáról, amit lehetett a templomba, de azért még hideg volt február végén. Akkor házakhoz, családokhoz, hittanokat, bibliaórát, bármit, ifjúsági alkalmakat. Hú, nagyon szép időszak volt, nagyon jó erre így visszatekinteni.
És hogyan látták el őket a közösséggel együtt?
Hát a közösséggel, hogyne. Tehát úgy nézett ki, hogy egy vasárnap pont mentem a spanyol misét celebrálni, amikor Alicia, a Magyarországi Ecuadoriak Egyesületének, tehát egyesület néven fut a szervezet, elnöke vagy vezetője hívott engem, és akkor nem is értettem pontosan, hogy mire gondol, ugye siettem, egészen más gondolatokkal volt tele a fejem, a prédikációra készültem, bár mindenkit egyébként ugye a háború kitörése foglalkoztatott, de ugye ehhez közünk lehet, ilyet én mondtam, hogy segítséget másoknak nyújthatunk, nem hittem volna, és akkor egyszerűen csak mondtam, hogy igen, és az esti misére, már a spanyol misét követően úgy tértem vissza, hogy majd hirdetni fogom, hogy jönnek menekültek, és akkor majd befogadjuk őket, és aki amivel tud, azzal ehhez hozzájáruljon. Ez azt jelenti, hogy élelmiszer, nyilván matracok, pokrócok, meg mindenféle ágyneműk, tisztálkodási szerek. Tehát én nem is gondoltam végig azért ehhez, a híveknek is a bölcsessége meg rálátása kellett. Volt, aki kisgyermekkel érkezett, tehát nekem nem jut eszembe ilyen, hogy egy kisgyereknek mi kellhet, vagy hogy mi lehet szükséges. Én nem is emlékszem, hogy miket, de mindent hoztak, mindent. Úgyhogy megtelt a plébánia. Igen, egyébként is megtelik napról napra élettel, az ifjúság által, cserkészek által, házashittan, családos közösségek által, mindenki is folyamatosan pörög a plébánia, de ekkor megáltattuk a helyet nekik, és ott élhettek egy másfél két hónapig, igen.
És milyen tervei vannak a következőkben?
Ellátni a két plébániám lelkipásztori szolgálatát, és csinálni az eddigieket. Az egyik helyen viszonylag sok a zarándoklat, Kövi Szűz Máriában, aztán ugyanígy a Jezsi Pop Jóskó atya tiszteleteit erős, hogy van is erekénk tőle. Ez a lengyel vonal, voltunk is nála Varsóban, illetve a másik helyemen, Békásmegyeren, pedig az ifjúsággal, családosokkal, való foglalatoskodás, házas hittanok, Úgyhogy ez van. Nem kell feladatot keresni, meg kitalálni, mert azok megtalálják maguktól is az embert. Hál' Istennek.
Budapesten voltunk a Köviszűz Mária templomba, és Szili Andrással beszélgettünk, aki Raoul Wallenberg díjat kapott január 17-én a Civilek házában. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim Császi Erzsébet riporter, a zenei szerkesztő Bartók Báta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Kriston Tamás, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Péderi Zsolt nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallják. Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Hamarosan kezdődik Segíthetünk című műsorunk ismétlése. A mai adásban a depresszióról lesz szó. A témáról Molnár Erzsébettel, a Miskolci Lelki Első Segélytelefonszolgálat szakmai vezetőjével beszélget a szerkesztő Molnár András. Szó lesz a tünetekről, családi, baráti és szakmai segítségnyújtásról, gyógyszeres kezelésről és ennek veszélyeiről, illetve a leginkább érintett korosztályról is. Most ajánlunkat hallják.
Élettani kríziseket él meg az illető, hogy kirepülnek a gyerekek a családi fészekből, önállósodnak, elköltöznek, családot alapítanak, és ott marad esetleg jó esetben a két szülő, és egy új életformát kellene kiépíteni kettőjük között, ami a 10-20-25 év alatt inkább a gyermeknevelés és a egzisztenciára koncentrálódott. És most egymásra kell odafigyelni, és ez nem megy zökkenőmentesen.
Ezután Placid, avagy Játszma a halállal című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Olofszon Placid atya életét Placid, avagy Játszma a halállal címmel dolgozták fel a közelmúltban. Mai beszélgetésünkben a darab keletkezésének körülményeiről, a műről szólnak riportjaink. A két órai hírek után Kávéház című magazin műsorunkat ismételjük meg, melyben Gábor Bertalan Szepsi Esperes plébánossal, aki a közelmúltban mutatta be aranymiséjét, ezúttal vele beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk.
Szentelés előtt volt ugye a lelki gyakorlat, és az atya, aki hát ugye engedélyt kapott, állami engedélyt, hogy adhasson nekünk lelki gyakorlatot, mondja nekünk, ott ülünk, hogy tisztelendő urak, ne felejtsék, hogy maguk között püspökök vannak, és mi nevettünk. És igen, abból az évfolyamból ma is még három püspök él. Isten a görbe vonalakkal is egyenesen ír. Persze, az igaz, hogy a ceruzát, az ő tartja a kezébe, mi vagyunk a ceruzák, amit meghegyez, ami fájdalommal jár, de most már tudom, azért hegyez, hogy az íromány olvashatóbb legyen ennek a olvasni nem tudó világnak.
3 órakor ismét hírekkel jelentkezünk, majd Itt élünk című műsorunkat hallgathatják meg újra. A mai adásban szó lesz egy könyvbemutatóról, egy gyöngyösi tanár életéről és a hétvégi mezőkövesdi rendezvényekről. Előzetesünkben Lázárné Csirmasz Henriettát, a mezőkövesdi Turinform iroda vezetőjét hallják.
És az idei év egyik nagy újdonsága az lesz, hogy egy karulást fogunk rendezni. Ez a szó gyakorlatilag azt jelenti, hogy a viseletből öltözött résztvevők karonfogva fognak ugye egymással sétálni, ahogy régen a főutcán ezt megtették, akár a templomba menet, templomból jövet, vagy esetleg ilyen ünnepi alkalmakkor is a lányok vagy a lakosok. Most az a cél, hogy azon túl, hogy a fellépők, akik egyébként is ugye hordják ezt a népviseletet a rendezvényeken, ezen túl a lakosság köréből, akik rendelkeznek ilyen matyú népviselettel, és van nekik otthon, és szívesen hordanak, akkor ez egy jó alkalom arra, hogy ezt most elővegyék a láda fiából, és fölvegyék erre az eseményre, és együtt vonuljanak majd a fellépő szereplőkkel, és hát ezáltal szeretnénk megmutatni az ide érkező turistáknak így viszonylag nagy tömegében együtt ezt a sok viseletet, egy színes menet formájában, és hát ennek során kerül sor az első locsolkodásra is, hiszen ez a hétfői napon kerül majd megrendezésre. Itt már lesz egy locsolkodás a menet közepén a főutcán. Itt fontos kiemelni, hogy egy rövid lezárásra kell majd számoljon mindenki, aki ide érkezik, hiszen a Szent László templom és az Ötvös út közti szakasza a főutcának ebben a fél órában, tehát 10 óra és fél 11 között zárva lesz majd teljes mértékben.
A 4 órai híreket követően Húsvét hajnalán című zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Bartók Beáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Gronda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Volt egy József nevű tanácsos, derék és igaz ember, maga is várta Isten országát. Nem értett egyet határozatukkal és eljárásukkal. Ez bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, lepelbe takarta, és egy sziklasírba helyezte, amelybe még senkit sem temettek. Az ünnepi készület napja volt, és már égtek a szombati fények. Vele mentek a Galileából való asszonyok is, hogy lássák a sírt, s hogy hogyan temetik el a testét. Hazatértükben illatszereket vásároltak. A szombatot azonban a törvény szerint nyugalomban töltötték, olvasom a Lukács evangéliumban. Jézus tehát átment azon a sötét kapun, ahonnan senki sem tért még vissza, valóban meghalt. Ez nagy szombat legsajátosabb mondani valója. Az apostoli hitvallásban teszünk róla bizonyságot ezekkel a szavakkal, alászállt a poklokra. Talán sohasem ábrázolták ezt olyan szépen, mint a régi bizánci és orosz föltámadási ikonokon. Az urat úgy mutatják, amint előre hajlik, hogy kézen fogjon egy öreg férfit és fölemelje. Az öreg neve Ádám, vagyis az emberiség. Még nekünk is, modern embereknek mindent elmond ez a mozdulat nagy szombat titkáról. Az Úr, aki maga is alászállt a halálba, a meghalt emberek fölé hajol, hogy örök életet adjon nekik. Ó, szomjazlak téged, te édes, fölséges Krisztus, te lehoztad nekem a földre az Istent. Szomjazlak, mert holtodban is az élet királyi ütőere vagy. Rám hordod erődet, és fürdöm a te forró, lelket tápláló italodban. Szomjazlak, mert több vagy, mint aminek látszol. Mikor kitárod átszúrt szívedet, ízlelem benned a végtelent. Szomjazlak, mert égő szférádul magaddal hoztad az eget, s hazajár a mennyországba, akinek megfogtad a kezét. Szomjazlak, mert olyan fönségesen kristálytiszta vagy, hogy nem rejtőzik mögéd, hanem átlátszik rajtad az Isten.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. Hú, lassan, bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.